Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Esemény.
Online formában rendezik meg a Semmelweis Egyetem nyílt napját. Január 15-én és 16-án több mint 100 esemény mutatja be az intézmény 6 karát, szakközépiskoláit, tudományos diákköri munkáját és tehetséggondozó programját. Az egyetem közleménye idézi Hermann Péter oktatási rektor helyettest, aki szerint fontos, hogy az érettségi előtt álló fiatalok, valamint az egészségügyi szakközépiskolába készülők a jelen helyzetben is a leghatékonyabban ismerhessék meg az intézményt. Hozzátette, a Semmelweis Egyetem az első helyes jelentkezések tekintetében a legnépszerűbb felsőoktatási intézmény az orvos és egészségtudomány iránt érdeklődők körében. Ezért az a céljuk, hogy mások mellett a leendő orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, gyógytornászok, szülésznők, mentőtisztek, egészségügyi menedzserek, konduktorok idén is választ kapjanak a továbbtanulással kapcsolatos kérdéseikre. A programra már lehet regisztrálni. A jászkeszek kapta a legtöbb szavazatot a Magyar Haltani Társaság által hagyományosan meghirdetett és szilveszter napján lezárult évhala közönségszavazáson, közölte a szervezet elnöke. Harka Ákos elmondta, a szervezet honlapján rendezett közönségszavazásra december 31-én délig több mint 7600 szavazat érkezett, ennek alapján alakult ki a végeredmény. A közepes és nagyobb folyóink alföldi szakaszait kedvelő jászkeszeg 49%-os eredményével jelentős különbségű győzelmet aratott, tette hozzá. Tájékoztatása szerint a három jelölt közül az ősi vonásokat viselő és napjainkra erősen megfogyatkozott angolna a voksok 20%-ával lett a harmadik, míg a képzeletbeli ezüstérmet 31%-os támogatottságával a védett és viszonylag ritka, hazánkban főként hegy és dombvidéki patakokban élő, mindössze 8-10 cm-es fürge cselle érdemelte ki. A 2020-as év halát jellemezve a Magyar Haltani Társaság elnöke kifejtette, a világos pikkelyei miatt Hermann Otto által még ónos jásznak nevezett halfaj ezüstös színű pontyfélénk. Alsó úszói többnyire rőtes-pirosas színűek, ezért gyakran összetévesztik a bodorkával vagy a vörös szárnyú keszeggel. A jászkeszek pikkelyei azonban apróbbak, ezért az oldalvonalán mindig 55-nél több számolható, míg a másik két fajnál 50-nél kevesebb. Táplálékát zömmel az üledékekben rejtőző gerinctelen állatok férgek puha testűek alkotják. Áramlás kedvelő, de gyakran frissülő állóvizeinkben, így például a Tiszatóban is megtalálható, a Balatonban ugyanakkor ritkaságnak számít. Íbási ideje a tavasz későbbi időszakára tehető, ezért április 15-től május 31-ig fogási tilalom védi. A jászkeszeg közepes termetű hal, amelynek kifogható legkisebb mérete 20 centi, de a 30 cm fölöttiek sem ritkák. Húsa szálkás, de ízletes, Magyarországon eddig 1995-ben oroggal zsákmányul ejtett legnagyobb példánya, több mint 3,8 kg volt.
Kiállítás.
Egy Opel Corzával bővül egy angol közlekedési múzeum autóritkaság gyűjteménye. Az északnyugat Angliában található Lakeland Motor Múzeum egy nekünk Opel, nekik Vauxhall Corzával bővíti a gyűjteményét. Bár az autó az utóbbi évtizedek egyik legnépszerűbb modellje volt, a múzeum munkatársai szerint hamarosan ritkassággá válik, írta a The Guardian online kiadása. A Lakeland Motor Múzeum az elmúlt 100 év járműveit illetően az egyik legfontosabb múzeumnak számít, a Corza pedig az elmúlt 3 évtized legnépszerűbb autója volt, így teljesen nyilvánvaló, hogy az 1994-es GLS modell a gyűjtemény része lett. Az már jóval meglepőbb, hogy ritkaságként tekintenek rá. A múzeum munkatársa azonban elmondta, hogy bár ma még sok Corzát lehet látni a szupermarketek parkolójában, és ezt a járművet is könnyen meg tudták vásárolni, az iparági változásokat figyelembe véve azt lehet előrejelezni, hogy 5 éven belül ezek az autók eltűnnek az utakról. Ahhoz, hogy egy új autóval bővüljön a gyűjtemény, hely kell, így a régenben látható járművek közül egyet el kell távolítani. A választás egy Austin Allegro-ra esett, ami épp 10 éve látható. Az 1973-as modellt azonban nem garázsba viszik, hanem a délnyugat angliai Haynes International Motor Museum kiállítására.
Tudomány.
A világ első fából készült műholdját akarják elkészíteni Japánban a Kiotói Egyetem tudósai egy helyi céggel az űrszemét csökkentése céljából. 2023-ban akarják útjára indítani a különleges űreszközt, adta hírül a BBC News. A Sumitomo Forestry nevű vállalat közölte, hogy kutatásokat kezdett annak kiderítésére, miként nő a fa és miként használható a faanyag a világűrben. Az egyetem szakembereivel együttműködve először azt fogják tanulmányozni, hogy a különböző fafajták miként viselkednek szélsőséges körülmények között a Földön. Az űrszemét egyre nagyobb problémát jelent, ahogyan egyre több műholdat bocsátanak fel a világűrbe. A Világgazdasági Fórum adatai szerint jelenleg mintegy 6000 műhold kering a Föld körül, ezek 60%-a már működésképtelen, azaz űrszemét. Számos darabjaira hulladt szét, mintegy 20000 űrszemétről tudnak a szakemberek. Egy fából készülő műhold azonban a légkörbe visszatérve elégne anélkül, hogy káros anyagokat bocsátana ki, vagy darabjai a földre hullanának. Doi Takao, japán űrhajós, a Kiotói Egyetem professzora, aki 2008-ban dolgozott a nemzetközi űrállomáson, elmondta, a fejlesztés következő lépése a műhold mérnökök által történő megtervezése lesz, majd el fogják készíteni az űreszközt. Az Euroconsult cég becslése szerint ebben az évtizedben mintegy 990 műholdat fognak a világűrbe küldeni. Legkevesebb 12 eddig ismeretlen mélytengeri fajt fedeztek fel a kutatók az elmúlt csaknem 5 évben az Atlanti-óceánban. Az Atlasz nevű projektben résztvevő szakemberek szerint az újonnan felfedezett állatokra már most fenyegetést jelenthet az éghajlatváltozás. Az elnyelt széndioxid miatt az óceán egyre savasabbá válik, ami különösen nagy veszélyt jelent a korallok meszes mázára, írta a BBC News. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy még van remény ezeknek a különleges fajoknak és természetes élőhelyeiknek a megóvására. A 12 új mélytengeri faj felfedezése mellett a kutatócsoport körülbelül 35 esetben azonosított már ismert fajokat olyan mélytengeri területeken, ahol korábban nem találkoztak velük. A misszió fontos megállapításai közé tartozik, hogy az óceánvíz melegedése, savasodása és az elérhető élelem csökkenése miatt 2100-ra jelentősen változni és csökkeni fog a mélytengeri fajok számára megfelelő élőhelyek elérhetősége. A kutatók továbbá nagyszámú hidrotermális kürtőt fedeztek fel az Azori-szigeteknél. Az óceánok fenekén lévő kürtők komplex ökoszisztémáknak adnak otthont. A projektben az Atlanti-óceánnal határos 13 országból származó kutatók vettek részt. A szakemberek azt vizsgálták, hogy milyen hatással van az óceáni környezetre a bolygó melegedése és a mélytengeri halászat, valamint bányászat. Az óceáni áramlatok és óceáni üledékek tanulmányozása azt mutatta, hogy az Észak-Atlanti-óceán fő áramlatai drasztikusan lelassultak az éghajlatváltozás miatt. Az egyik kutató szerint ennek hatására valószínűleg csökken az ökoszisztémák közötti kapcsolat, mivel az óceáni áramlatok a különböző mélytengeri élőhelyeket összekötő fő útvonalakként működnek.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
A mesterséges intelligencia fejlődését és a robotok térnyerésének várható hatásait vizsgálja Byron Rees, a negyedik kor, okos robotok, tudatos számítógépek és az emberiség jövője című könyvében. Be lehet-e építeni a számítógépet az emberi agyba? Elveszik-e a robotok az összes munkánkat? Öntudatra ébredhet-e egy gép, és kell-e tartanunk a robot apokalipszistől? Elképesztő kérdések és érdekfeszítően remekül megírt válaszok. A szerző nagy tudású és jó a humora, úgyhogy ez a könyv kifejezetten alkalmas arra, hogy tulajdonképpen szórakozva tudjunk meg olyasmit a mesterséges intelligenciáról, az abban rejlő lehetőségekről, sőt a veszélyekről is, ami végérvényesen megváltoztatja a szemléletünket, gondolkodásunkat. Bögel Györggyel, a CEU professzorával beszélgettünk, ő volt a könyv szaklektora.
Ez a szélesebb olvasóközönség számára szóló, azt mondanám, hogy tudomány népszerűsítő könyv. A könyv egyik előnye az, hogy eléggé szabadon mozog a hétköznapok síkja, a mindennapos események, ez a velem is megtörténhet világ, és az egészen elvont filozófiai kérdések között. Ugye a szerző abból indul, indult ki, hogy a emberiségnek a fejlődése az nagy korszakokra bontható, erre utal a cím is, hogy szerintem most a negyedik korban vagyunk, és akkor a korábbi korszakokat pedig nagy felismerések, nagy találmányok választották el egymást, hogy megvolt, nem tudom én, a nyelvnek és a tűznek a korszak, amikor kialakult a nyelv, és elkezdték használni a tüzet, mezőgazdaság fejlődése, városok fejlődése, és ugye az a lényeg, hogy most pedig az informatika, és azon belül is a mesterséges intelligencia korszakában vagyunk, és ez az a bizonyos negyedik kor, és az, hogy eljutottunk ebbe a korba, ez nagyon érdekes és nagyon fontos társadalomfilozófiai jellegű kérdéseket vet föl.
Azt mondja, hogy isteni kiváltságaink lettek azzal, hogy beléptünk ebbe a negyedik korba, és itt vannak az okos készülékek nekünk. Ezt hogyan érti?
A képességeink rendkívüli mértékben megsokszorosodnak. Ugye a korábbi találmányok a gőzgéptől kezdve a tűzig visszamenve új képességeket adtak az embereknek. Tehát megnövelték, ha úgy tetszik, a fizikai erejét, megnövelték a teljesítő képességét. Az informatika és a mesterséges intelligencia pedig ugrásszerűen nagy mértékben megnöveli az embereknek a szellemi teljesítő képességét. Sokkal több szellemi munkát tudnak elvégezni. Ugye a gépek a szellemi munkának a nem szeretem részét, ugye a rutin részét szinte teljes egészében átveszik, és egyre inkább belemennek abba a világba is, amit már hát egy ilyen kreatív világnak nevezhetnénk. Tehát, hogyha itt isteni képességekről van szó, akkor az egyik nagy kérdés az, hogy nekünk lesznek-e ilyen képességeink, vagy vannak ilyen képességeink, vagy pedig a gépeknek lesznek.
Írja a szerző, hogy őt legtöbbször, amikor előadást tart, arról kérdezik, hogy vannak-e robotbiztos munkakörök. Mert nyilván, hogyha az ember tervezi a jövőjét, vagy a gyereke jövőjét, azért szeretné valami olyasmit tanulni, ami nem pótolható, vagy lecserélhető. Igen. Mi az, amit biztosan nem tud még jó ideig egy robot?
A munkáknak van egy olyan része, amihez egyelőre mindenképpen ember kell. Na most vegyünk egy példát. Ugye itt van például az orvosi munka, ugye az orvosi munka az alapvetően egy emberi munka. Ugyanakkor látnunk kell az, hogy mondjuk a diagnosztikában a gépek egyre hasznosabb tevékenységet tudnak végezni, és ugye mindig vannak cikkek arról, hogy bizonyos ponton az embereknek, az orvosoknak a diagnosztikai képességét a gépek már felül is múlják, tehát a gépek pontosabb diagnózisokat csinálnak, mondjuk egyes szembetegségeknél, mint amit az emberek tudnak csinálni. Tehát itt is érződik az, hogy megjelennek az orvosi munkában a gépek, megjelenik a mesterséges intelligencia. De az orvosi munka az nem csak ebből áll. Az orvosi munkának egy nagyon jelentős része a betegekkel való foglalkozásból áll. Ugye a beteg, hát most azt fogom mondani, a beteg lelkével való foglalkozásból is áll. Tehát, hogy mind a közben, hogy csinálunk róla egy biológiai, egy kémiai diagnózist, eközben ugye tudni kell az, hogy aki ott áll velünk szemben az orvosi rendelőben, az egy ember. És mindenféle érzései, mindenféle gondolatai, hangulatai vannak, és ezek bizony kihatnak az egészségére is, vagy pedig a gyógymódra is. És hogy ugye van egy olyan álláspont, hogy a gépek valóban kiszorítják az orvosi munkából ezt a operatív diagnosztikai részt, de ez nagyon örvendetes, mert ez annyit jelent, hogy az orvosoknak több idejük marad arra, hogy az emberekkel, az emberi tényezővel foglalkozzanak. És ez több munka esetében így van, hogy más nem mondjak, hogy én tanítok, tehát én tanár vagyok, ugyanez áll a tanári munkára is, itt is megjelennek a robotok, megjelenik a távoktatás, megjelenik az internetes oktatás, megjelenek a különböző automatizált visszakérdező, dolgozatirató, tesztelő és egyéb rendszerek, de ugye a diákokkal való foglalkozásnak az emberi része az, amire a gépek egyelőre nem alkalmasak. Hogy azok lesznek-e valamikor, az már egy másik kérdés.
Az önvezető autók jelzik azt a problémát, ami aztán a könyv második felében egy ilyen központi kérdés lesz, ezek az etikai kérdések, tehát akár a háborúban használt gépek kapcsán, gyilkológépek kapcsán, vagy később, hogy mondjuk az ember élete hogyan hosszabbítható meg, és hogy az etikus-e. Ebben volt olyan, ami ön számára különösen érdekes volt?
Beszélt az önvezető autókról. Felvetődhet az a kérdés, hogy mennyiben tudnak majd ezek az autók morális döntéseket hozni. Ugye a vezetésnek van egy technikája, fel kell ismerni helyzeteket, fel kell ismerni a kressztáblákat, meg kell különböztetni, nem tudom én, a járdaszegét egy kupac száraz falevéltől. Ezek technikai kérdések, kérdések, és a technikai kérdéseknek a nagy-nagy része az egyre inkább megoldható. De vannak morális problémák is, nagyon sokat beszélnek meg írnak erről, amikor a gépnek egy veszélyes helyzetben döntést kell hozni arról, hogy na, vajon két ember közül, mondjuk az utas és egy gyalogos közül melyiket áldozza fel, mert olyan a helyzet, hogy valakinek itt meg kell sérülnie, vagy akár meg kell halnia. És akkor itt a nagy kérdés, hogy alkalmas lesz-e valamikor a gép arra, hogy morális döntéseket hozzon. Tehát ha úgy tetszik, öntudatra ébredjen, és legyen valamilyen morálja, vagy pedig ha lesz ilyen, akkor az nem egyéb, mint beleprogramozott valami.
És az is érdekes, amikor már arról van szó, hogy a halhatatlanság az egy cél-e, vagy az életünk meghosszabbítása, igen, azért az nagyon-nagyon sok kérdést fölvet, hogy mi mindent áldozunk be ezért.
Itt is filozofál egy kicsit, hogy ez a dolog, hogy az agyat és a számítógépet össze lehet kapcsolni. És akkor, ami a számítógépben van, az be lehet tölteni az agyba, és ami még izgalmasabb, az agynak a tartalmát át lehet tölteni egy számítógépbe. És hogyha ez megvalósul, akkor igazából a halhatatlanság is megvalósul, csak arról kell gondoskodni, hogy amit beletöltöttünk egy számítógépbe, az mindig megmaradjon, és mindig ki tudjuk olvasni, és akkor adott esetben, nem tudom én, 100 év múlva beletölthető az én agyamnak a mai tartalma valaki másnak, egy akkori embernek a fejébe. De ez azért nem kell azt hinnünk, hogy ez egyik napról a másikra ez meg fog valósulni, vagy meg fog valósulni egyáltalán, de érdekes ezen a kérdésen elgondolkozni. Az biztos, hogy már most is vannak olyan rendszerek, amelyek valamilyen módon összekapcsolják az agyat és a számítógépet. Tehát mondjuk egy mozgásképtelen ember számára lehetővé teszik, hogy ha úgy tetszik, az akaratával be tudja kapcsolni a televíziót.
Bőgel Györggyel beszélgettünk, aki szaklektora volt Byron Rees a Negyedik kor című könyvének. A kötet alcíme Okos robotok, tudatos számítógépek és az emberiség jövője, és a Tipotex kiadó jelentette meg ezt a könyvet.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.